Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki műsorunk témái. A pápa latin nyelvű tweetjeinek újabb kötete a Vatikáni Könyvkiadó gondozásában. Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc jezsuita 11 részes sorozatának 10. része. A pokol is az első szeretet alkotása. A pápa latin nyelvű tweetjeinek újabb kötete a Vatikáni Könyvkiadó gondozásában. A Vatikáni Könyvkiadó a közelmúltban tette közzé latin nyelven Ferenc pápa 2018-2019-ben megjelent Twitter üzeneteit, Breviloquia Francisci Pápé címmel. A Vatikáni Rádió interjút készített Valdemár Turek lengyel prelátussal, a latin betűk hivatalának felelősével, aki elmagyarázta, a Vatikánban a kúriai latin mindig életben tartja az egyház hivatalos nyelvét. Ha van egy hely, amely bebizonyítja a sztereotípia alaptalanságát, miszerint a latin holt nyelv, az éppen Vatikánváros. Itt ugyanis az államtitkárság latin betűinek hivatala minden nap megújítja az egyház hivatalos nyelvét, azáltal, hogy lefordítja Ferenc pápa tweet üzeneteit. Az úgynevezett Breviloquia Francisci Pápé üzeneteket 2017-től kezdve a Pontifex fiókon teszik közzé. Most a 2018-2019-es évekre vonatkozó tweeteket gyűjtötte egybe a Vatikáni Könyvkiadó. Az új kiadvány folytatása a 3 évvel ezelőtt megjelentetett kötetnek, amely a pápa addig közzé tett tweet üzeneteit tartalmazta, és ebben az esetben is olaszul olvasható a tükörszöveg. A kötetet gazdagítja Edgar Peña Parra érsek helyettes államtitkár latin nyelvű előszava. A prefációban a főpásztor annak a reményének ad hangot, hogy a közösségi oldalakon ma naponta közzétett szótömegben a pápai Breviloquia tanításai és javaslatai elvezethetnek egyfajta az életet üdvözítő hasznossághoz. A könyv a Vatikáni Hivatal két jeles és a közelmúltban elhunyt latinistája, Reginald Foster és Cleto Pavanetto atyáknak szóló dedikációval kezdődik. A kiadói újdonság egybeesik egy másik szöveg közzétételével, amely hozzásegít, hogy felmérjük az úgynevezett kuriális latin jelenlegi helyzetét. A Szalézi Pápai Egyetem 3 havonta megjelenő Salesianum nevű folyóiratának legutóbbi, 2021. április-júliusi számában Valdemár Turek prelátus a latin betűk hivatalának felelőse írt egy cikket, melynek címe a Lexicon recentis latinitatistól a latin nyelvű tweetekig. Néhány észrevétel a zsinat utáni időszak kuriális latinját illetően. A cikkben utal rá, hogy a hivatal és a Vatikáni Rádió együttműködik a Hebdomade Pape és az Anima Latina hetente jelentkező rovatok elkészítésében. Turek prelátus a közelmúltban szólt a Vatikáni Rádió mikrofonjai előtt a két kiadványról. Az első kérdés a hivatal tevékenységére vonatkozott. Erre válaszolva Turek prelátus elmondta, hogy néhány éve, mint a latin betűk hivatala, rendszeresen lefordítják Ferenc pápa tweet üzeneteit, és nagy örömet jelent számukra, hogy csak nem 1 millió követőik száma. Kissé meglepő ez az adat mindazoknak, akiket érdekel a latin nyelv. Ezért a mai latin nyelvvel közvetlen kapcsolatot kívánnak felkínálni azoknak is, akik nem használják a Twittert, vagy nem navigálnak interneten. Sokan ugyanis azt gondolják, hogy a latin immár egy holt nyelv, mert nem írnak ma már latin nyelven dokumentumokat. Azonban az egész világon talán egyedül itt van példa egy latinra, amely minden nap él, amelyet minden nap felkínálunk az olvasóknak, nem csak keresztényeknek, hanem mindenkinek az egész világon. Olyan kifejezésekkel, amelyek visszautalnak a klasszikus és keresztény hagyományra, de olykor neologizmusokkal is, egyes kifejezésekkel, amelyek leírják a mai mentalitást és technológiát, mutatott rá az interjúban a latin betűk hivatalának felelőse, majd így folytatta. Tehát nekünk is, akik ezeket a tweeteket latinul előkészítjük, jó alkalom, ösztönzés arra, hogy napjaink egyes tipikus koncepcióit is ki lehet fejezni, le lehet írni éppen latinul is. Mondhatnánk, hogy Ferenc pápa tweetjeinek latin fordítása az egyik új kihívás, amellyel az önök hivatala szembenéz? Tette fel a kérdést a Vatikáni Rádió munkatársa. Turek prelátus válaszában utalt rá, hogy Ferenc pápa tweetjeinek latinra fordítását 4-5 évvel ezelőtt kezdték el. Ez fontos kihívást jelent számukra, amely bizonyos hozzáértést és türelmet igényel. A pápa tweetjeiben ugyanis gyakran találhatók olyan szavak, amelyek nincsenek benne sem a klasszikus, sem a keresztény latin szótárban.
Noi come ufficio dei latinisti siamo molto contenti nel senso che vediamo un certo interesse sia
a hivatal munkatársai számára kiváló ösztönzést és alkalmat jelent, hogy folytassák elődeik nagy munkáját, vagyis hogy latinul fejezzék ki mindazt, ami a mai világot érinti, azokat a szavakat, amelyek részét alkotják a mai gondolkodásnak. Ez az egyik legfőbb kihívás. Azután itt van a Vatikáni Rádió heti hírösszefoglalója, a Hebdomada Papae, ami a tweethez hasonló munkát igényel a munkatársak részéről. Mind a heti hírösszefoglaló, mind a Twitter üzenetek esetében pusztán fordítói munkáról van szó, amelyhez azonban különösen nagy figyelemre van szükség, mivel gyakran olyan szavakat, fogalmakat kell lefordítaniuk, amelyek a mai mentalitást tükrözik, vagy egy új szóval kell kifejezni olyan dolgokat, amelyekről 20-30 évvel ezelőtti elődeik nem beszéltek, fejtette ki Turek prelátus.
Innanzitutto devo dire che la rivista è diciamo una rivista ufficiale della Pontificia Università Salesiana, dove si trova anche la facoltà di lettere.
Valdemar Turek prelátus elmagyarázta, hogy a Szalezianum a Pápai Szalézi Egyetem hivatalos folyóirata. A Szalézi Egyetemen működik a keresztény és klasszikus irodalmi fakultás is, amely arra törekszik, hogy folytassa a tanulásnak és a kutatásnak ezt a nagy hagyományát, amely a görögre és a klasszikus latinra, de a keresztény latinra és a mai úgynevezett kuriális latinra is vonatkozik. Olykor, mint ebben az esetben, a szalézi professzorok közzétesznek monografikus számokat, amelyek a klasszikus vagy a keresztény irodalomra vonatkoznak, fejtette ki Turek prelátus, aki cikkében leírta azt a meglehetősen gazdag és összetett útvonalat, amelyet a kuriális latin tett meg a II. Vatikáni zsinattól napjainkig. Dante 700 év után. Hallgassák meg Páter Szabó Ferenc jezsuita 11 részes sorozatának 10. részét. A pokol is az első szeretet alkotása címmel, melyet Páter Vértesaljai László olvas föl.
A pokol is az első szeretet alkotása? Dante az isteni színjátékban alapvetően követi a keresztény, katolikus hitvallást a végső dolgokról. Halál, feltámadás, örök élet, utolsó ítélet, pokol, tisztító tűz, mennyország. De többször, főleg a pokol ábrázolásában, sajátos szereposztással és merész nézetekkel találkozunk, amelyek eltérnek a hagyományos eszkatológiától, amelyek számkivetve vannak a legfelső hazából. Lázadó, bukott angyalok, fekete angyalok, ördögök. Mindjárt megteremtésük után bukásukat gőgük okozta, így vezérükét, Luciferét is. Ellenben angyalok azok a szabad szellemek, akik az égben vannak, akik fejet hajtottak a jóság előtt, nyitott szívvel befogadta a kegyelmet. A démonok a pokolban Isten igazságosságáról tanúskodnak. Ám Dantét a pokolban járva, ez hallatlan, hogy élő ember ott közlekedik, inkább az ott talált, vagy inkább az általa önkényesen odaküldött, elkárhozott emberek sorsa érdekli. Azoké, akik földi életükben elkövetett súlyos bűnökért, gaztettekért, most a pokolban gyötrődnek, akik közül egyeseket a firenzei költő személyesen is ismert. A költőt követve pokolbéri látogatása során vele együtt megrendülünk az isteni ítélet igazságosságát tapasztalva. Vagy inkább lázadunk. Ezt a poklot nem a szeretet Isten teremtette. Ezt csak a költő Dante alkotása lehet. A költő Dante jó néhány merész fikciójáról és magatartásáról pokolbéli útja során. Például szánalmat érez egyes elítéltek szenvedése láttán, így Francesca és Paolo volt tragikus szerelmesekkel találkozva. Másokat megszán és csodál, így például mesterét Brunetto Latinit is. Mert elmémben ott van, s fájlalja szívem, a kedves, jóságos atyai arca, ahogy tanítgatott, hogyan tegye az ember magát örök életűvé. Más különlegességek, híres szelleme kiváltságos helye a pokolban, sőt, már szó volt róla, megdicsőítette, rehabilitálta Brabanti Szíger averroista filozófust, akit Szent Tamás támadott, és aki a Szent Officium börtönében halt meg. Dante úgy vélte, hogy aki Isten barátságában halt meg, de képes még vétkezni, bocsánatos bűnöket követhet el, azt a purgatórium előcsarnokába, váró termébe helyezheti. Csak amikor már semmi kísértés nem állhat neki, akkor léphet át végleges tisztulása a purgatóriumba. Példák. Casella a régi barát, akinek csak az árnyát ölelheti. Belakva, lusta firenzei landkészítő mester. Még merészebb Dante, amikor megjövendeli, hogy a híres római politikus, az öngyilkos utikai Cato majd megdicsőül testtel az égbe kerül. A költőrendező Dante más szokatlan ábrázolásait és merész állásfoglalásait Valence a hiteles katolikus dogmatika teológia szempontjából világította meg. Dante komédiájának első része a pokol a legvitatottabb teológiai szempontból is. Persze ezzel összefügg a purgatórium és a paradicsom értelmezése. Az egész költői alkotás felveti a keresztény eszkatológia szerte ágazó témakörét. Valence összefoglalta a komédia teológiáját számos utalással. Nagyon jelentős a Paradízó hetedik éneke, amely mint egy kis summája a költő megváltástalának eszkatológiájának. Ennek alaposabb kifejtése új tanulmányt igényelne. Az örök kározat és a hozzá kapcsolódó istenkép értelmezésére teszek pár megjegyzést. Dante istenképe és az örök kározat. Dante szerint a pokol épp oly örök, mint a teremtett világ, és olyan örök lesz, mint a mennyei paradicsom. Örök tehát a kározottak szenvedése. Az örök kározat helye a pokol kapuján ez a felírás áll, ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Az egyház is állítja a kározat létét és örök voltát, de azt is, hogy Isten nem rendel eleve senkit sem kározatra. A mai keresztény-katolikus eszkatológia képviselői természetesen nem fogadják el a komédiában költői fantáziával ábrázolt pokolnak nagyon is mitikus, torz istenképét. Vallják azt, amit, mint láttuk, Dante is folyton hangoztat a színjátékban. Isten szeretet. Kozmoszát ez a szeretet mozgatja. Az atya úgy szerette a világot, hogy egyszülőt fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. A pokol istenképéhez. Mai teológia. Minden keresztény teológus joggal bírálja Dante poklának istenképét. Az örök kározat kérdésével kapcsolatban a keresztény teológusok Isten egyetemes üdvözítő akaratát hangsúlyozzák. A szerető atya már a világ teremtése előtt egyszülött fiában eleve az örök életre rendelt és hívott meg minden embert. Az atya szeretetből fiát adta üdvösségünkért, hogy mindaz, aki hisz benne, örökké éljen. Nem azért küldte el fiát, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem jut el az ítéletre, aki pedig nem hisz, aki jobban szereti a gonoszság sötétségét, mint az élet világosságát, az már ítélet alatt van. Ezt Jézus később nyilvánosan a nép hitetlen vezetői előtt így pontosítja, aki hallja az atyától kapott tanítását, Aki hallja az atyától kapott tanítást és nem hisz benne, azt a tőle hirdetett ige ítéli majd el az utolsó napon. Isten teljes szabadságot ad értelmes teremtményeinek. Önmagát korlátozva vállalta azt a kockázatot, hogy az emberek nemet mondnak, nem hisznek az engedelmes szolga alakját felöltő, neki teljes igent mondó megtestesült fiában. És így elvágják magukat az élő Istentől és a többi testvérüktől, a szeretett közösségtől. Tehát Isten senkit nem predestinál, nem rendel eleve kárhozatra. Mi katolikusok nem valljuk a kálvini kettős predestinációt. A kárhozat valós lehetőség annak a szabad teremtménynek, aki a végső pillanatban is lázadva, önmagát istenítve megismétli az ősbűnt. Non serviam. A szerető atya, aki tiszteletben tartja a lázadó teremtmény szabadságát is, nem semmisíti meg a tagadót, hanem fájdalommal ezt mondja, ember, legyen meg a te akaratod. Ez a kárhozat tehát, a teljes magányba, önmaga semmiségébe zuhanó, önistenítő ember maga teremti meg a poklát. Isten irgalmassága és igazságossága. Napjainkban Ferenc pápa számtalan megnyilatkozásában Isten irgalmasságát hangoztatja. Isten neve irgalmasság. Vannak, akik őrá is, meg magánt kinyilatkoztatásokra is hivatkozva egyoldalúan eltolozzák ezt, amikor Isten ítéletéről vagy a pokolról van szó, feledve azt, hogy a Szentírásban Isten irgalmassága mellett gyakran olvassuk azt is, hogy Isten igazságosságban ítéli meg a világot. E teológiai dilemmában mi nyom többet a labban, Isten igazsága vagy irgalmassága, rossz irányba tereljük a gondolkodást, mintha Jézus Krisztus Istenének egymással ellentétes tulajdonságai lennének. Valójában, ahogy hangsúlyozza Gerhard Laufink, Isten egészen és maradéktalanul irgalom, ugyanakkor egészen és maradéktalanul igazságosság. Ha Istenről beszélünk, mindennapi tapasztalatunkból vett fogalmainkat mindig csak analóg kijelentésként alkalmazhatjuk őre, tehát a hasonlóságnál mérhetetlenül nagyobb az eltérés. Tehát Isten képű megalkotásánál óvakodnunk kell az antropomorfizmusoktól. Tehát Isten esetében az irgalom és az igazságosság nem ugyanazt jelenti, mint az embereknél. Ezután a teológus Laufink így érvel. Nem lehetséges, hogy Isten a történelmen túl, az ítéletkor másként cselekedne, mint egyszülött fia a történelemben, aki a feltétel nélküli megbocsátást követelte meg Pétertől, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Isten irgalmáról beszélve, elvileg fenn kell tartanunk a bírói harag és a mély irgalom, a szükségszerű ítélet és az önmagát adó szeretet dialektikáját. De ez azt is jelenti, hogy aki Isten irgalmában remél, annak mindig bele kell bocsátkoznia saját bűnösség történetébe és bűnbánatot kell tartania. Így a Szent Istennel való végleges találkozásakor az ő irgalma lesz ítéletünk, amely minden tisztáz, megtisztít és meggyógyít bennünk. Ez lesz a megtisztulás a halálban.
Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc jezsuita 11 részes sorozatának 10. részét hallották. A pokol is az első szeretet alkotása címmel, melyet Páter Vértesaljai László olvasott föl. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.